Tiszteltem, hölgyeim és uraim, kis Robert Riár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. A műsor első felében ellátogatunk majd Korfura, a Smaragd-sziget csodáit nézzük meg. Aztán elmegyünk Krétára is, sőt Szantorinin is fogunk kirándulni. Az egykori elsüllyedt Atlantis ez, vagy csak egy olyan sziget, amelyet félbevágott egy vulkánkitörést követő földrengés, meg a cunami is persze formálta egy kicsit a talajt és a sziklákat. Nos, kiderül majd, hogy mit gondolnak a történészek mindenről, és sok minden más is a műsorból, de Korfuval kezdünk, hiszen sokan azt mondják, hogy a magyar turisták nagy szerelme volt mindig is Korfu, már amikor egyáltalán tudtunk utazni, hiszen előtte azért Görögország vágyálom volt, emlékszem még arra az időszakra, amikor Sopronban laktam, és hatalmas dolog volt, hogy én 1978-ban gyerekként kijutottam a nagybátyámhoz Svájcba. Lényegében mindig elmeséltem az ottani élményeimet az osztálytársaimnak, és szájtátva hallgatták. Én pedig szájtátva hallgattam a könyvtáros fiút, aki egyébként dobos is volt, és hát ma is dobol még egy menő zenekarban, és hát ő pedig Görögországban volt, és te jó ég, gondoltam, hogy hát ekkora csoda, mint Görögország, hát milyen jó, hogy valaki eljut oda. És a későbbi időszakban pedig elindult a görögországi utazások sokasága, hiszen a rendszerváltást követően már nem csak 3 évente mehettünk nyugatra, sőt, hát előtte meg ugye 5 évente, hanem amikor csak akartunk, és meg is fordítottuk először Olympic Beach-et, meg Makrigiáloszt, ezeket a területeket, aztán a későbbi időszakban pedig, amikor már jöttek a különjáratú repülőgépek, akkor Korfut, Krétát, aztán Rodoszt, Zakynthoszt, manapság pedig már a fapados légicégek járatai egymást érik, plusz még vannak különgépek is, úgyhogy bőven van, miből választani. Korfu görögül Kerküra, és az olasz nevet, a Korfut használjuk általában, ugye a Jón-tengerben található, és elég könnyű ide eljutni, mert akár komppal is ide látogathatunk, ha nem akarunk repülőgéppel. Van 3 kisebb sziget is, ami még Korfuhoz tartozik. Összesen 613 négyzetkilométer, 61 kilométer hosszú és 9 kilométer széles, és sokak szerint ilyen fura kis kalapács formája van. A legmagasabb pontja egyébként a Pantokrátor hegy, 906 méteres, úgyhogy ilyen hegy is van. Kerküra szintén a székhelye, vagyis Korfu, tehát a fővárost, a legnagyobb települést is így hívják, itt mintegy 40-50 ezer ember él, és velencei stílusú kikötő van, amit megcsodálhatunk, meg mellette gyönyörű kis környezet, tehát azért a velencei uralomnak van egy kis hozadéka is, hogy például Korfu belvárosi része, meg kikötői része, az nagyon-nagyon szép, és érdemes ezt mindenképpen megnézni. Vannak homokos partszakaszok bőven, Szidari környékén, az északi területen találunk ilyeneket. A legszebb strand azonban inkább Aprókavicsos, ez a Paleokasztrica és környéke, ahol látszólag fehér homok, ha felülről nézzük, igazából ez fehér kavics, de attól meg jól néz ki, és hidegebb egy kicsit a víz, mint a többi részen, viszont kristálytiszta. Sziszi kastélya az, amit szinte minden magyar megnéz itt Korfun, mert hogy Erzsébet magyar királyné gyakran itt töltötte szabad idejét, és az Achilleont is megépítette, azt a kastélyt, ahol Achilleus szobrai egymást érik, bár sokak szerint Andrássy grófhoz hasonlít Achilleus, de hát nyilván ezt csak a rossz nyelvek gondolják. Az kétségtelen, hogy rengetegen jönnek a mai napig Korfura. Egyébként a sziget óvárosa a világörökség része 2007 óta, és ez a legfontosabb látnivalók közé is tartozik maga az óvárosi település rész. A régi velencei fellegvár közelében van egy nagy tér, Spianádának hívják, és ez a legnagyobb tér Délkelet-Európában, és az egyik legnagyobb Európában, tele zöld felületekkel és mindenféle klasszikus épületekkel, de igazából az Achilleon az, amit a magyar turisták megnéznek igazából, a Sziszi palota, mert hogy Sziszi kedvenc szigete Korfu volt. Persze emellett még azért van bőven látnivaló, például Paleokasztrica közelében van a Bella Vista kilátó, és még kastélyromokat is nézegethetünk, az Angyal kastély romjait, hogyha úgy támad kedvünk. Bár a legtöbben csak pihengetnek és élvezik azt, hogy Korfun nagyon-nagyon jó kis homokos tengerpartokat lehet találni. Ha túrázni szeretne valaki, akkor a Pantokrátor hegyhez lehet túrázni, és 3 kilométerre a csúcstól még egy tavernát, egy jó kis éttermet is találunk. A nymfák vizesés a sziget északi részén található, ide is sokan elzarándokolnak, bár jóval többen nézik meg a szerelmesek csatornáját, mert hogyha a legenda szerint, hogyha valaki itt a csatornában a sziklák között úszik a kedvesével, akkor örökre együtt maradnak. Hát minden esetre láthatjuk, hogy egymást követik azok a párok, akik itt úszkálnak. Attól még az északi part Szidariban nem csak miattuk népszerű, hanem a családosok is nagyon szeretik, mert nem csak ilyen sziklák vannak itt, hanem homokos partszakaszok is. Maguk a sziklák is egyébként homokkősziklák. Perisia a sziget legrégebbi hegyi faluja. Ide is gyakran visznek el turistákat. Korfu északkeleti részén pedig gyönyörű kis kikötői részeket látunk. Edinburgh hercege 1921-ben itt született a Monrepos kastélyban. Korfun már júniustól nagyon jó idő van, július-augusztusban kellemes a hőmérséklet, nincs olyan rekkenő hőség, mint Krétán, bár mondjuk ilyenkor ebben az időszakban azért Korfun is elég kemény az idő, de sokszor beborul az ég, gyakran vannak záporok, májusban voltam úgy, hogy mondjuk a 7 napból 2 napot esett, 5 napot jó idő volt, de amikor esett, akkor is nem szakadatlan esett, hanem mondjuk egy kis zápor volt, és mellette borús az ég. Októberben szintén előfordulnak már hűvösebb időszakok, esők, tehát hogyha biztosan napsütésre vágyunk, és októberben akarunk valahova menni, akkor Krétát érdemes választani, ha meg szeretjük a zöld természetet, azt, hogy nem csak kopár olajfaligetekkel találkozhatunk, akkor meg Korfu a mi szigetünk, és ide érdemes jönni. A görög mitológia szerint Poszeidón, aki a tengeristene volt, beleszeretett Kerkürába, aki egy gyönyörű nimfa volt, és elrabolta ezt a lányt, majd vett egy szigetet neki, mert hát Poszeidón mindig is egy lovagias istenség volt, és felajánlotta az elrabolt hölgynek, hogy hát nevezzék el a szigetet róla. Így lett aztán Kerküra a neve. Aztán született egy fia is Kerküra nymfának és Poszeidón tengeristennek, akit Fajaxnak neveztek el. Fajákoknak hívják ezt a népcsoportot egyébként, és ők Fajaxot tartják a mitikus őseiknek. Egyébként rengeteg csata volt Korfun, nagyon sokan el akarták foglalni, és sokaknak sikerült is. Hosszú ideig a velenceiek uralták a területet, nekik köszönhetjük a kikötő megújítását, meg sok szép épületet. Aztán a törökök is itt voltak, hosszú ideig egyébként sikerült megvédeni a török nyomás alól a szigetet. Aztán a britek is elfoglalták, egy ideig még a Jón-tengeri Egyesült Államoknak is volt része Korfu, aztán meg a görög királyság részévé vált. Úgyhogy sokan uralták Korfut, nem véletlenül akarták megszerezni, tényleg mesebeli kis sziget ez. Vannak kis tavernák, vannak üzletek, hát azért a nagy bevásárlást azt nem itt fogjuk intézni, hogyha elektronikai cikkekre vágyunk, tehát nem mondhatni, hogy minden ultramodern és jól működik. Viszont cserébe hamar ide jutunk, 1 óra 45 perc a repülés. Most egyébként ezekben az időszakokban olyan 37 fok körül a hőmérséklet, tehát rekkenő hőség van, de hát Krétán meg 39, úgyhogy azért ez is elég kemény. Bőven találunk szálláshelyet, az utazási irodák egyébként ugye jó előre lefoglalják relatíve jó helyeken a szállodákat, tehát van miből válogatni. Összességében ugye mondtam már azt, hogy olyan 40-50 ezer laknak Kerkürában, Korfun, magában a városban, de ha az egész szigetet nézzük, akkor 120-130 ezerre is tehető az itt lakók száma. Sokan jönnek egyénileg is, nem csak repülővel, mert autóval is el lehet ide jönni, hiszen a szárazföldről naponta több komp is hozzá és viszi az utazókat. Ha megnézzük, hogy manapság hogy lehet eljutni Korfura, hát tényleg annyi repülőjárat van, annyi országból, oly sok légitársaság, hogy felsorolni is nehéz. Hát 3 fapados légicég is viszi ide, plusz vannak még charter repülőgépek is, úgyhogy bőven van miből választani. Nem túl bonyolult eljutni Korfura és itt nyaralni. A tenger kellemesen lehűt ebben az időszakban is, úgyhogy én szeretem a meleget, tehát én annyira nem esem kétségbe, amiatt, hogy irdatlanul meleg van most a déli helyeken. Korfu város pedig este tökéletes kikapcsolódás, mert hogy macskaköves, szűk utcácskák vannak, középkori hangulat, de mellette velencei stílus jellemzi az épületeket, tényleg ez az olaszos stílus gyönyörűvé teszi az egészet, és hát van egy nagy tér is, amiről már meséltem önöknek. Achilleon mindenképpen megér egy látogatást, ugye a kastély, Palaukastrica, a sziget gyönyörű kis helye, a fehér kavicsos stranddal, meg a kristálytiszta stranddal, de van egyébként egy 13. századi kolostor is Palaukastrica mellett, ezt is érdemes megnézni. A tipikus üdülőhely Szidari, ahol, mint mondtam, homokos tengerparti szakaszokat találunk, meg a szerelmesek csatornáját, az pedig azért is jó, mert itt remek éttermek is vannak, meg rengeteg szórakozási lehetőség. Van egy tradicionális halászfalu is, ugye Cassiopi, és itt a kikötőbe is érdemes eljönni, ahol megnézhetjük a halászhajókat. Barbati strandja sokak szerint a sziget legszebb strandja. Hát nyilván ez véleményes, de az kétségtelen, hogy a part kavicsos, ugyanakkor nagyon tiszta, és nincsenek túlságosan sokan, bár hát ez is relatív, hogy mit nevezünk soknak, de most már azért vannak vendégek, de nincsen olyan zsúfoltság, mint néhány felkapott homokos strandon. Korfu legjobb napelemente figyelő helye Pelekas, és itt van egy kilátó, ide úgy érdemes feljönni, hogy éppen előtte, ha lemegy a nap, akkor valóban meseszép a látvány, és ha amíg le nem megy a nap, strandolunk, akkor itt bőven van miből válogatni, mert klassz kis homokos partokat találunk. A sziget déli részén van egy olyan hely, ahol szinte biztos, hogy fújni fog a szél, és nem lesz túl melegünk. Ezt úgy hívják, hogy Kalikunas. Itt nincsen szálloda szinte a környéken, tehát ide kell jönni autóval, kispotorral, vagy bármi más módon. Viszont van nagy homokos rész, és nincs túl sok turista, mert hogy messze van minden, meg boltokat sem nagyon találunk, úgyhogy valamit valamiért. A vízisportokat is kipróbálhatjuk Korfun, lehet búvárkodni is, bár azért nagy csodát itt azért nem láttam a tengerben, de bőven van lehetőség, hogy ezeket kipróbáljuk. Divatos a paraszéling, amikor így húznak minket, és akkor az ejtőernyő fölemel, a motorcsónak meg húzza az ejtőernyőt meg minket is, és akkor felülről nézegethetjük a csodákat. Lehet jetskizni is sok helyen, és Korfu eldugottabb öbleit is felkereshetjük úgy, hogy bérelünk egy hajót, akár személyzettel együtt. Ez nem egy megugorhatatlan dolog. A tavernák többségében görögös a vendéglátás, vagyis kapunk egy kis ízelítőt, lassan, de finom fogásokat, minden elhúzódik, és hát úgy ráérünk még típusú az egész érzés, és ez, ami jellemzi a görög vendéglátást errefelé, nem az a gyorsan szolgáljuk ki a turistákat, és menjen haza típusú a vendéglátás. Vannak szép templomok is, szép kis templomok, apró üzletek, sokszor úgy érezzük, hogy hát valóban a németeknek a mondásában van valami, hogy ugye egy EU statisztika kimutatta, hogy a görögök dolgoznak legtöbb ideig az Európai Unióban, és akkor a németek mondták erre, hogy igencsak, a görögök esetében a munkaidő nem különül el a szabadidőtől. Hát persze ez csak vicces dolog, de az kétségtelen, hogy hát itt azért egyfajta életmód az, hogy a bácsi az üzlet, kiül az üzlet elé, ott pipázik egy kicsit, vagy jól érzi magát, beszélget, iszogat, néha elad valamit, néha nem, aztán, hogyha siesta van, akkor egy kicsit visszavonul, pihenget, megint kijön az üzletre, és akkor valami történik, és akkor papíron ugye reggeltől estig dolgozott, mert ott árulta azt, amit árulnak egy átlagos görög üzletbe. Errefelé is találunk bőven befejezetlen épületeket, és látunk azért már szebb házakat is, de igazából nem a Monte Carlo-i villavilágot kell ide képzelni, az kétségtelen. De hát, ha ide eljövünk Korfura, akkor valószínűleg nem is arra vágyunk. Nem lopják el az autót, a suszkulcsot elég, hogyha az autó szőnyege alá tesszük ott a vezetőülés alatt, úgyhogy nyugodtan a tengerparton is ott hagyhatjuk az értékeket, nem nagyon hallani lopásról. Ami nem azt jelenti, hogy nincs, de ritka. Néhány szép vármaradványt is találunk, és az orosz-francia uralomnak is azért vannak nyomai, mert volt egy olyan időszak is, amikor az oroszok, meg egy olyan is, amikor a franciák uralták Korfut, úgyhogy mondom, nagyon sokan meg akarták szerezni a szigetet, és sokaknak sikerült is. 1943-ban nagyon komoly bombatámadás érte Korfut, úgyhogy rengeteg épület megsérült, újjá kellett építeni a színházat, a könyvtárat és 14 templomot is, de a régi citadella számos épülete is megsemmisült. 1944. október 14-én foglalták el végül a britek Korfut. Aztán a II. Világháború után jött ugye a görög polgárháború, ott is azért voltak itt keményebb akciók, végül újjáépítették ezután a szigetet megint csak, és a klasszikus építészeti elemeket újra gondolták, de nem változtatták meg, úgyhogy nagyon szép lett az egész. Még a Jón Egyetemet is újra alapították, úgyhogy Korfun van egyetem is, mert hogy a korábbi Jón Egyetemet újra megalapították, az épületét is megkapta, és mindenki boldog volt. Nagyon sok híres személy született Korfun egyébként, és hát a görögök erre nagyon büszkék, meg arra is, hogy hát sokan nyaraltak itt, sokan piheltek itt. Ugye Sziszi Erzsébet királynének is a nagy kedvence volt, ezt mi is tudjuk, második Vilmos. Az Achilleion egyébként, a Sziszi kastély, volt egy olyan időszak, amikor ugye eladták a poroszok, utána kaszinó is volt egyébként, meg mindenféle más, manapság múzeum. De egyébként Fülöp herceg, a görög és dán királyi családból származó Fülöp herceg is hosszú ideig itt Korfun lakott. Ortodox keresztények a Korfun élők többségében, és a művészeteket illetően pedig a krétai festőiskola jellemzi a korfui művészeteket is hosszú ideig, és ez volt akkoriban a menő. Sok krétai festő átjött Korfura, és itt ezt az iskolát honosították meg. De aztán a későbbiekben is a festészetnek volt hagyománya Korfun, még az 1800-as években is voltak itt festők, vésnökök, akik ismertek voltak Európa más településein is. Korfun vannak zenekari koncertek is, létezik Filharmonikus Egyesület is, és a turisták kedvéért is tartanak koncerteket, de vannak olyan felvonulások is, amikor kimennek a turisták, a vendégek közé, és Korfu városában mindenki hallgathatja az előadásokat, úgyhogy még ilyennek is egyszer fültanúja voltam. De hát a turisták el vannak egyébként maguktól is, mert hogy annyi taverna van, annyi szórakozási lehetőség, oly sok helyen lehet ajándéktárgyakat vásárolgatni, annyira kellemesen jó a hangulat, ráadásul este is a hőmérséklet az olyan 28 fok körüli, tehát az biztos, hogy rövidújúban sem fázunk, és amikor ilyen meleg van, és tappal 37, akkor még melegebb van, tehát ebben a mostani Dél-Európára jellemző hőhullámban azért Korfun is érezni lehet, hogy még melegebb van a szokottnál is, és ilyenkor az esti időszakban bőven el vagyunk, amikor sétálgatunk a városban, és élvezzük a hangulatát. De hát, hogyha valakinek máshol van a szálláshelye, akkor az biztos, hogy akár, hogyha ott is marad, jól fog szórakozni, meg jókat fog enni, inni. Rengetegféle fajta szállás van. Most már vannak egészen komoly, exkluzívabb szállások is Korfun. 5 csillagos szállásból 28 van egyébként, de 4 csillagos, 3 csillagos az, amit sokan szoktak választani. Korábban egyébként itt is A, B, C, D-vel kategorizálták, mint általában Görögországban a szálláshelyeket, és 4 betű jelölte. Aztán a későbbiekben már ők is átkértek a csillagozásra. Ugye hát a csillagozás korán sem egységes a világban, még ma sem, de most már igazából kezd egységesülni, ahogy megjelentek a nagy foglalási rendszerek, hogy egyre inkább rászoktak az 5 csillagra azok is, akik korábban máshogy minősítettek. Franciaország is 4 csillag volt a maximum a francia minősítési rendszerben, körülöknél A, B, C, D, Amerikában ugye A minősítések voltak, de mostanában azért már egyre többen használják az 5 csillag minősítést. Vannak olyan helyek, ahol ez általános gyakorlat, nálunk pedig most már jogszabály is kötelezővé teszi a szállodai minősítést, úgyhogy nálunk nem véletlen az, hogy fejlődnek manapság a szálláshelyek, a szolgáltatók. Lehet villákat is bérelni Korfun, és ezeket is kiválaszthatják azok, akik időben ébrednek, és mondjuk a baráti társaságot is el akarják szállásolni, de sok minden más ötlet is van, mert hogy ilyen kis vendégházakban is fogadják azokat, akik ide látogatnak. Meg hát vannak ilyen megahotelek is, nincs túl sok, de van azért olyan négycsillagos szálloda, ahol úszómedencék sokasága fogadja az ide látogatókat, és saját tengerparti szakasza is van a hotelnek. Meg hát létezik olyan luxus szálloda is, ahol valóban mesebeli környezet várja a vendégeket, nem is egy. Hozzáteszem, én azért voltam Korfu 5-csillagos hotelekben, tehát mondjuk találok rajtuk azért fogást, de kétségtelenül vannak gyönyörűek, úgyhogy van miből választani, attól függően, hogy ki mit szeret, meg hogy kinek mit enged meg a pénztárcája. Azt gondolom, hogy ha ilyen meleg van, akkor sokan vágyunk tengerpartra, vízpartra, tópartra fürödni. Nos, akkoriban még, amikor elkezdődött a nagy utazási hullám a rendszerváltást követően, akkor mindenki azt mondta, hogy hát az Adriára vagy Görögországba menjünk, mert hát ott milyen barátságosak az emberek, meg hogy kéklő a tenger. Azóta már az olasz tengerparti szakaszokat is birtokba vettük, Spanyolországba is sokan utaznak. Észak-Afrika, Tunézia, Egyiptom hamar népszerűvé vált a 90-es években már. Tunéziába mentek chartergépek. Sőt, még egyetemista voltam, amikor már szervezett úton el tudtunk Egyiptomba jutni. Úgyhogy az biztos, hogy tényleg rengeteg-rengeteg minden közül válogathatunk, és hát van jó néhány olyan város, ahol már a helyek egy része úgy érzi, hogy az életminősége is romlott, amiatt rengeteg a turista. De azzal együtt vannak nagy kedvencek is. Ilyen nagy kedvencünk például Kréta. Korfu is persze ide tartozik, meg ugye Rovinj környéke, Horvátország, de Kréta az mindig is olyan hely volt, amit imádtak a magyar turisták, hiszen a charterjáratok indításának korszakában az egyik első célpontok egyike volt, és ezt a gyönyörű szigetet mindig is birtokba vették a magyar vendégek. Ilyenkor nagyon meleg van, főleg most, hogy Dél-Európában a szokottnál is erősebben tűz a nap, és magasabbak a napi hőmérsékletek. Bizony néhány helyen Retimnon környékén, vagy Gouves környékén az kétségtelen, hogy a déli órákban, vagy 1-2 óra magasságában hihetetlenül erősen tűz a nap, viszont gyönyörű mélyik a tenger, káprázatos, hogy mennyi mindent lehet itt megnézni, és mellette pedig vannak bőven olyan helyek, ahol ihatunk egy finom, szórakoztatóan kellemes és mindenképpen üdítő koktélt, vagy akár friss vizet, mert hogy források is vannak, sőt, egy elképesztő hasadék, a Szamária hasadék is Krétán. De kezdjük az elején, hogyha Krétára utazunk, egyáltalán Kréta mely részére tegyük, hogyan érdemes szállást választani. Aki azt gondolja, hogy egymást érik a pálmafák Krétán, erősen téved, ugyanis nem őshonos a pálmafa. Emiatt vannak ültetett pálmafák ugyan, de a strandok jelentős részén nem olyan a hangulat, mint amikor elmegyünk Nizzába, vagy az olasz Riviera, vagy a francia Riviera városai közül valamelyikbe. Tehát nincsenek pálmafás sétányok. Retimnomnál vannak ültetett pálmafák, és egy olyan része van Krétának, ahol igazi pálmafás a hangulat. Ide nehéz eljutni, fürödni lehet, de úgy egyébként egyáltalán nem egy felkapott turista paradicsom, hanem egy védett természetvédelmi terület. Ez a Vaj félsziget. Lényegében, hogyha a főváros, ugye Iraklion vagy Heraklion közeléből indulunk, akkor el kell indulnunk kelet felé, és a keleti csücsökben találjuk Vajit, ami egy kis mini település, és igazából ahol vannak a pálmafák, oda el tudunk menni autóval, sétálgatni is tudunk, és van egy kerítéssel lezárt, de ugye egyébként átjárható szakasz, ahol nagyon sok pálmafát láthatunk, van egy kis magaslat, ott egy kis faház is áll, és egyébként lehet fürödni. Nem azt mondom, hogy egy álomszerű tengerpart, de vannak őshonos pálmafák. Az utolsó szakasz az már földút, nem engedték meg, hogy itt aszfaltos út legyen, mivel hogy természetvédelmi terület. De odáig, ugye Iraklion és Ajosz Nikolaosz között egy autóúton haladhatunk, kétszer kétsávos autóúton, aztán ez kétszer egysávosra szűkül, majd a legvégén már, mondom, földúton megyünk, úgyhogy nem biztos, hogy megéri beváltani a tengerparti pihengetést arra, hogy elmenjünk egy vaji kirándulásra. Én ugyanakkor ezt sokszor megtettem, főleg azért, mert itt még videoklippet is forgattam réges-régen, egy olyan népszerű videoklippet, ami egyébként Magyarországon igencsak populáris volt, és a Robinsont is eljátszotta egy akkoriban igen népszerű zenészünk. Minden esetre Krétának ez a része olyan, hogy nem hemzseg a kirándulóktól, mert messze van, nehéz megközelíteni, és arra nem alkalmas, hogy hatalmas kiadós sétákat tegyünk, viszont őshonos a pálmafa. De ültetett pálmafákkal, mint említettem, Retimnonnál találkozhatunk. Itt vannak homokos parti részek is, rengeteg nyugágy. Azt mondják, hogy hát a napernyők települése Retimnon, mert napernyőből is bőven van. Hogyha itt szállunk meg Retimnon környékén, akkor vélhetően a homokos tengerparti szakaszok kedvelői nem fognak csalódni, de vannak még homokos partszakaszok Krétán, például Guvesz környékén, úgyhogy ha Iraklionban száll le a repülőgép, akkor lényegében keletre és nyugatra is találunk homokos tengerparti szakaszokat, meg persze sziklásokat is. De ha Hányában száll le a repülőgépünk, mert itt is van reptér egyébként, ugye ez a régi főváros, CH-val írják, Hanya, így velencei stílusú gyönyörű kikötője van, és ez is egy rendkívül csinos kis városka. Ennek a közvetlen környezetében is találunk homokos partszakaszokat. Iraklion a főváros nem olyan, hogy az ember azt mondja, hogy nem tudom, még itt egy hetet eltöltenék városnézéssel. Van egy bástyája, egy kikötője, hatalmas nagy hajók is indulnak Santorini szigetére innen, és emellett éjszakai szórakozóhelyek is várják az érdeklődőket, vannak jó szállodák. Itt egyébként laktam egy olyan szállodában, ami akkoriban D minősítésű volt, A, B, C, D, régen így minősítették a görögországi szállodákat, a D volt a legalja, és ennek a D minősítésű szállodának is egy olyan szobájában voltam, hogy egy ágy volt benne, de az ajtót már nem lehetett kinyitni az ágytól, hanem így oldalazva kellett bemenni, és pont elfértünk ketten egy ágyon. Tehát nagyjából ennyi volt a szoba, de hát örültem, hogy egyáltalán van hely viszonylag elérhető áron. Iraklionban jó giroszt tettünk. Itt egyébként nem csak olyan giroszt van, ami bárányból vagy marhából készült, hanem még karthalból készült giroszt is ki lehet próbálni, és emellett persze az egyéb görög csodákat is megehetjük. A muszaka például nagyon finom, egyedi módon készítik, de a szuvlaki is nagyon jó. Van múzeum is Iraklionban, de összességében azt kell mondanom, hogy egy nap alatt mindent felfedezhetünk, amit csak akarunk. Ha felszállunk a helyi közlekedési eszközök közül az autóbuszra, hát sok opciónk ugye azért nincsen, akkor pillanatokon belül odaérhetünk Ajosz Nikolaoszba, kocsival is könnyen elérhetünk. Autót bérelni könnyű, egyszerű, az autók többsége az olyan, hogy hát örülünk, hogy nem esik szét, úgyhogy nem úgy működik, mint Amerikában, hogy egy-két éves csodákat vezetgethetünk, és dübörög benne a légkondi, hanem tényleg ilyen régi 10-12 éves valamiket vezetgettem általában, és örültem, hogy egyáltalán működik. De azzal együtt Ajosz Nikolaosz tényleg egy gyöngyszem. Van egy olyan kis tavacska, ami rendkívül mély, és összekötetésben van ugyan a tengerrel, de édesvízű igazító, és ezt felülről is meg lehet nézni, úgyhogy oda kocsival vagy gyalog felmegyünk, és onnan a legszebb az egykori halászfalu, ugye Szent Miklós településének a látképe. Gyönyörű kis öblöcske, kis tavacska, mellette egy sor, ahol kikötik a hajókat, aztán üzletek, fagyizó, gyönyörű felülről is Ajosz Nikolaosz, de hogyha lesétálunk, akkor valóban az egyik üzlet követi a másikat, borostyánt lehet kapni az egyikbe, kis tengeri csillagokat a másikba, a harmadik az fagyizó, kávézó, valóban egy ékszerdoboz. Ide mindenképpen érdemes ellátogatni, és hát nagyjából olyan kellemes 4-5 órát itt el tudunk tölteni Ajosz Nikolaoszba. Megéri a kirándulást. Hánya jóval nagyobb Ajosz Nikolaosznál, itt már voltunk forgalmi dugóban is. Irakliontól a fővárostól keletre van Ajosz Nikolaosz, és nyugatra találjuk a régi fővárost, Hányát, ahol este a legszebb a kikötő, mert hogy velencei stílusú kis kikötője van. Hát ugye a velenceiek, amikor éppen uralták a szigetet, akkor ők építették, és Hánya este a leghangulatosabb, amikor mindent kivilágítanak a kikötői kocsmák közül, mindenhol gyönyörű fények vannak, és a kikötőben is azért a hajók egy részét megvilágítják, nagyon szép az egész, és jó a hangulata. De ez már nagyobb város, itt már vannak dugók, és hát amellett, hogy a kikötőben sétálgatunk, esetleg a helyi bazárban vásárolgatunk, olyan hatalmas csodák itt sincsenek, de egy esti látogatás mindenképpen megér. Itt született Krétán El Greco, a görög, ugye spanyol festőként ismerjük, de hát a görög származású, ugye a neve is erre utal, és meg lehet nézni a szülőházát. Hogyha délre megyünk, akkor van egy Hiera Petra nevű település, ez a dél-krétai résznek a legnagyobb települése, itt is vannak homokos partszakaszok is, meg sziklások is, és sokan azért látogatnak ide, mert nagy barlangokat lehet találni, régen hippik éltek ezekben, hát mostanában már nem nagyon lakják, de érdekességnek minden esetre érdekes, és kiválóan lehet instaképeket készíteni a barlangok bejáratánál. Hiera Petra mellett mondom, többfajta partszakaszt is találunk. Aztán ahova még érdemes kirándulni, az a másik oldal déli része, mert Hiera Petra inkább Kréta keleti felének a déli része van, a másik részén pedig Elafonisi szigetét találjuk. Nyugat-Krétánál, hogyha elindulunk és Hánya után délnek vesszük az irányt, akkor az biztos, hogy fel kell készülnünk az izgalomra, mert hogy ott már vannak komolyabb hegyek, szerpentines utak, ahol szembe jön velünk a helyi járató autóbusz 1000-rel. Úgyhogy itt aztán tényleg ott kell legyünk a topon, hogy mikor hova rántsuk a kormányt. A félőseknek meg friss jogsisoknak nem ajánlom. Azzal együtt, ha lejutottunk a kis szerpentines úton délre, Elafonisi mellé, akkor találunk egy kis kolostort, kívülről megcsodálhatjuk, utána pedig látunk egy olyan kis tengerparti szakaszt, ahol lassan mélyül a homok, és át lehet sétálni egy szigetre, Elafonisire. Valóban gyakorlatilag derékig ér egy 193 cm-es gyereknek, vagyis nekem a víz, és minden további nélkül elvihetjük a fejünkön a táskánkat, meg a hűtőtáskát, meg minden más, és akkor ott tudunk egy kis pikniket csinálni, aztán visszasétálhatunk. Amellett, hogy át lehet sétálni egy kis szigetre, amellett azért érdekes ez a kis partszakasz, mert hogy azt mondták nekem, hogy rózsaszínű a homok, hát a rózsaszíntől messze van, de kétségtelenül van egy ilyen rózsaszínes árnyalat, hogyha nagyon akarom, akkor ezt így bele tudom látni, de azért kell hozzá egy kis fantázia. Krétán a turisták kedvéért még egy barlangot Zeus szülőhelyének is elneveztek. Itt, hát Zeusszal nem biztos, hogy találkozunk, de denevérekkel annál inkább. A nővérem rettegett a denevérektől, mert a negyedik emeleten laktunk még Sopronban, és egyszerre berepült egy denevér, és beleszállt a hajába, és nagyon félt attól, hogy nem fog többé kimenni, úgyhogy ő nem járt barlangokba. Azt gondolom, hogy a Zeus barlang, hogyha már mondjuk októberben itt vagyunk, és éppen nem annyira jó az idő, bár akkor is meleg szokott lenni, akkor esetleg érdemes ellátogatni, de úgy egyébként hát nem cserélném be a tengerparti hűsölést, meg a virgonszkodást az esti fagyizó mellett Hányában arra, hogy inkább látogassak el az EUS barlangba, mert ugye egyébként nagy csodát itt nem találnak. A Samaria hasadék viszont érdekes a túrázóknak. Itt autóbuszokkal viszik a hegynek a tetejéhez a látogatókat, a turistákat, le lehet menni, aztán végig lehet a Szurdok völgyben sétálni, és a kijáratnál pedig hajók várják a vendégeket, és akkor a hajókkal elviszik olyan helyre, ahová közben az autóbusz is elmegy. Hát ezt így lehet megugrani, persze megtehetjük azt is, hogy autóval elmegyünk a tetejére, és akkor lemegyünk a Szurdokba, utána meg visszamegyünk az emelkedőn, de hát azért ahhoz kell egy edzettség, hogy valaki vissza tudjon ott mászni, mert lefelé még csak-csak lejutunk úgy, ahogy, de tornacipő kell persze, vagy mindenképpen olyan cipő, ami rendesen tartja a lábat, tehát papucsba, mezitláb, vagy gyöngébb cipőben nem érdemes erre a túrára vállalkozni. Minden esetre, hogyha lejutottunk, végigmegyünk ott a kis Szurdokban, akkor sokkal egyszerűbb a tengerparti résznél egy hajóra felszállni, mint visszamászni a tetőzetre, úgyhogy ezt érdemes szervezett úton megcsodálni. Egyébként is van még jó néhány szép hegy Kréta környékén, tehát azzal is elüthetjük az időt, hogy sétálgatunk akkor, hogyha mondjuk októberben vagyunk például október végén Krétán. Mert hogy egyébként októberben is jó idő van. Én többször is voltam októberben. Volt olyan időszak, amikor egy nyári június, július, augusztus, szeptember, október időszakban, hát olyan 6-7-szer is kint voltam Krétán. Hát úgy jártak a charterjáratok, hogy csütörtöki, meg szombati charter is volt. Ha volt szabad hely, akkor az utazási irodák, akkoriban még nem volt túl sok utazási műsor, nem voltak utazási influencerek, gyakorlatilag felkínálták azt, hogy nyugodtan lehet menni, ha van kedvem éppen, és sokszor volt úgy, hogy csütörtökön kimentem, és szombaton visszajöttem, vagy szombaton kimentem, és akkor csütörtökön visszajöttem, de volt aztán később heti 3-4 charterés, és akkor keddenként is mentek a különjáratú repülőgépek. Hát gyakorlatilag majdnem mindig felfértem, sőt, hát akkoriban még azt is beengedték, hogy ha véletlenül, amikor vissza akarok jönni, akkor éppen nincsen hely, akkor a stewardessek helyén elutazhattam, vagy olyan is volt, hogy a pilóta fülkében. Tehát gyakorlatilag kihasználtam ezt a lehetőséget, és jókedvemben elmentem Krétára. ott pihengettem, jól éreztem magam, heszteltem egy kicsit, és akkor visszamentem mondjuk 3-4 nap múlva a következő járattal. Úgyhogy szép idők voltak, rengeteget jártam Krétán, és októberben pedig hát annyi üres hely volt, hogy gond nélkül elvitték azokat az újságírókat, akik egyébként ismertebbek voltak, és ott nagyjából olyan 21-22 fokos volt a leghidegebb tengervíz, amiben fürödtem, de volt olyan, hogy 25 fokos volt a tengervize, és a külső hőmérséket is 26-28 fok volt, tehát nem volt ez a perzselő hőség, de a tenger abszolút mértékig alkalmas volt fürdésre, és volt olyan, hogy októberben még nagyon jó meleg volt a tenger. Tehát szeptember-október Krétán még főleg napos. Ebben egyébként jelentősen különbözik Korfutól, hogy Korfun sokat esik az eső egyébként is, tehát májusban is voltam Korfun, esik az eső, 1-2 órát esik, volt olyan, hogy egy napig esett, aztán utána megint jó idő lett. De ott ugye azért is maradt sziget, meg zöld sziget, mert hogy gyakran van csapadék. Krétán korán sincs ennyi csapadék, emiatt sokkal biztosabb, hogy jó időnk lesz Krétán, ha mégis esik, akkor maximum egy fél órát, 20 percet esik, és utána ismét gyönyörűen süt a nap, hát persze nappal. Ugyanakkor kopárabb Kréta jóval, mint Korfu. Tehát itt azért nem találunk üdezöld növényeket, helyette olajfákat, fügefákat találunk, bokrokat, egy-két helyen, mint említettem, vajin őshonos pálmafákat, meg másik helyen retinonnál meg ültetett pálmafákat, de összességében Krétán azért főleg köves, kavicsos talajt látunk mindenhol, és a hegyek közül sem az a nagy zöld üdesség jellemzi mindegyiket, hanem inkább a kopárabb részek jellemzik. Sokan azt mondják, hogy Krétára azért érdemes elmenni, mert Kréta maga a történelem, mi is tanultunk a minoszi kultúráról, a krétai civilizációról, ami virágzó volt, ugye még jóval megelőzve Athén fénykorát, aztán egy földrengést követő szökőár romba döntötte. Hát valószínűleg ez így is volt. Egyébként sokan azt mondják, hogy Santorini szigetén a vulkáni kitörés volt az, ami azt a cunamit, azt a szökőárat elindította, ami aztán lényegében megszüntette a minoszi kultúrát. Manapság Krétán a Knossoszi labirintus romjait lehet megnézni, a Knossoszi palota romjait. Ugye ez nagyon-nagyon sok követ jelent. Sokaknak ez csalódás, mert arra számítunk, hogy hát úristen, mennyi mindent tanultunk annak idején, hát akkor itt biztos csodákat látunk, majd látjuk a labirintust, bolyongunkot, hát ha találkozunk a bikafejű szörnyeteggel, a Minotaurusszal, hát nem. Egymást érik jobbra-balra a kövek, van néhány nagyobb oszlop, és egy éppen maradt rész van, egy viszonylag olyan szobaszerű valami, és azon van egy szép freskó. Tehát körülbelül ennyi az, amit tud Knossosz, úgyhogy csodára nagyon ne számítsanak, hozzá kell képzelni a labirintust, meg Minotauruszt, meg a palotát, de igazából hát ugye a szökőár, meg a földrengés mindent romba döntött, hát nagyjából kőhalmokat találunk jobbra-balra. Történészeknek sem annyira érdekes, mert ugye én is történelem szakotra is jártam az ELTE-n, de mégse éreztem azt, hogy hát ennél már nem lehet feljebb olyan csoda ez, úgyhogy Knossosz egy picit, hát olyan, mint nagyjából Kártágó, azt is ugye lényegében a legenda szerint sóval felszórták, felszántották, hát ennek megfelelően ott is főleg romokkal találkozhatunk néhány oszlopsorral. Sokkal szebb egyébként mondjuk Palmyra, vagy szebb volt a palmyrai oszlopsor Szíriában ehhez képest, sokkal épebben megmaradt, ugye az Akropolis is éppen megmaradt viszonylag ott a templom, tehát ehhez képest Knossosz azért nem tud akkora csodát, de egy kirándulást akkor, ha egyébként éppen 2 hétre jöttünk, vagy nagyon érdekel minket a történelem, vagy pont ezt tanuljuk az iskolában, akkor érdemes egy ilyet megtenni, autóval gyorsan ideérünk Iraklionból, a fővárosból. De az is egy megoldás, hogy buszra szállunk, és busszal is meg tudjuk ezt tenni, ezt a kis távolságot, és meg tudjuk nézni a Knossoszi romokat. Persze mondom, ahhoz az kell, hogy egy kicsit utána olvassunk, hogy élvezzük ezt a dolgot, mert különben olyan, mint amikor Aquincumban kirándulunk, hogy romok, és akkor de mi is történt itt, vagy miért is érdekes ez. Tehát igazából kell hozzá egy kis történelmi szemlélet, és akkor tetszeni fog Knossosz és környéke. De azzal együtt azért sokat megismerhetünk a krétai civilizációból, hogyha ellátogatunk ide, a minoszi kultúrából, ami a saját korának az egyik legfejlettebb kultúrája volt, és az Athéni Nemzeti Múzeumban is nagyon sok olyan emléket találunk, ami innen Krétáról származik. Amit viszont ajánlok, hogy ha valaki Krétára jön, akkor van a Spinalonga, ugye egy kis sziget, ahová korábban a leprásokat száműzték, akik egyébként nem haltak bele a leprába, sőt, még olyan is volt, hogy házasodtak, még gyerekek is születtek a leprások szigetén. Aztán később már nem leprásokat telepítettek ide, hanem él egy kisebb közösség, érdekelt itt ma lakatlan, de még mutatják azokat a házakat, ahol egykor a leprások éltek, és mindig vittek nekik élelmet, már amikor nem volt éppen viharos a tenger. Ha viszont messzebb szeretnénk elutazni, akkor Santorinit tudom ajánlani. Krétáról reggelenként indulnak a járatok, és délután, kora este visszahozzák a turistákat. Korán kell kelni ugyan, de cserébe látjuk Santorinit. Gyönyörű egyébként felülről a klasszikus fehér-kék építkezés, kék tetejű házak, amelyek vakítóan fehérek egy vulkanikus hegy tetején. A legtöbb naptárról, amit látunk itt Görögországban, a Santorini látképek köszönnek vissza, és valóban itt érdemes felmenni a félbevágott kis sziget tetejére. Ezt megtehetjük Szamárháton, megtehetjük felvonóval, vagy autóbusszal is. A Szamárhát az nekem tetszett egyébként, nem is gondoltam volna, hogy így fel tudnak menni a csacsik. A felvonó az egy egyszerű megoldás, az autóbusz egy kicsit közhelyes, de legalább megy a légkondi. Ha a tetőre felértünk, akkor pedig maga a csoda tárul elénk, ugyanis lenézve láthatjuk a gyönyörű mélykék víztükröt, és láthatjuk, hogy miért mondják, hogy ez lehetett Atlantis, mert hogy egy félbevágott szigetet képzeljenek el, az egykori földrengés lényegében levágta a hegy felét, és a maradék fél hegyre, annak a tetejére építkeztek a görögök, és ott sorakoznak egymás mellett a lakóházak, a különböző olyan épületek, amelyek a turistákat szolgálják ki. Ékszerüzlet is van itt, vagy éppenséggel ilyen kis mini taverna, de az egész hangulata nagyon jó. Ha tartósabban itt szeretnénk lakni, akkor azért számolni kell azzal, hogy olyan a strand, hogy fekete lesz a lábunk is, mert ilyen fekete homok van, és köves, homokos, vulkanikus talaj az, ami jellemzi a strandokat is, tehát azért nem az a vakítóan fehér Maldív homok, amit itt találunk, úgyhogy fürödtem itt, de hát az felejthető, a látvány ellenben nem, ami felülről tárult a szemem elé, és látható volt még a sziget néhány szikrájának a maradványa, lent pedig ott állomásoztak a hatalmas hajók, amelyek hoztak minket. Tényleg olyan volt, hogy úgy éreztem, ez valóban csodálatos dolog, és lehetséges, hogy tényleg az elsüllyedt Atlantis, a legendás kontinens csak Santorini szigete volt, és nem más. Hát persze, sokféle dologot hozzá képzeltek már, meg hát sokféle elméletet felállítottak azok, akik komolyabban foglalkoztak a témával. Egy biztos, hogy akár lehetett az is, hogy Santorini szigetén volt a vulkán, annak a vulkanikus eredménynek a nyoma volt az óriási földrengés, majd az azt követő szökőár, ami romba döntötte Krétán a minoszi kultúrát. Valószínű magyarázatnak tűnik, bár kétségtelen bizonyítékok azért erre nincsenek, de sok történész ezt feltételezi. Minden esetre mi azt feltételezzük, hogy ha valaki Santorinire elment Krétáról, jókorán felkelt és Iraklionból, a kikötőből elindult hajóval, nem fogja ezt megbánni, mert mesés ez a kirándulás, és egyébként nem hullámzik annyira a tenger, hogy ne lehetne bevállalni még azoknak is, akik egyébként úgy érzik, hogy sokszor tengeri betegek a hajókon. Amikor visszaérkeztünk este, akkor pedig még biztos, hogy lesz annyi időnk, hogy egy finom giroszt megegyünk Iraklionban, a fővárosban. Aztán tovább indulhatunk, vagy tömegközlekedési eszközzel, vagy akár a bérelt autónkkal, amit itt hagyhatunk a kikötő mellett, és aztán elmehetünk a tengerparti szálláshelyre, mert a szálláshelyek jelentős része, ahová magyar turisták mennek, valamelyik kedvelt tengerparti szakasz közelében található. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!